kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Január 9-én hétfőn délután szeretettel köszöntöm az idei első napra kész műsorban kedves hallgatóinkat. Mivel hogy az első műsorról van szó, engedjék meg nekem, hogy mindenek előtt bort, búzát, békességet, egy nagyon boldog 2017-es esztendőt kívánjak önöknek, és tehetem mindezt nyugodt szívvel, mert sem politikus, sem pedig magasrangú döntéshozó szerv nem vagyok. Én csak annyit ígérhetek önöknek, hogy idén is igyekszünk tőlünk telhetően ebben a műsorban minél aktuálisabb információkkal szolgálni. De hogy mit csinálnak a politikusok? Jó kérdés. Nos, ilyenkor évelején arra voltam kíváncsi, hogy hogyan is áll a hazai belpolitikai helyzet azok után, hogy most már az országnak van kormánya, van új törvényhozó testülete, tehát jogosan merül fel a kérdés, hogy hogyan tovább, melyek azok a fontos mérföldkövek, amelyekre számíthatunk a következő időszakban, illetve hát az egész év folyamán, és hogy ezeken belül természetesen minket, mint az erdélyi magyarság tagjait, hogyan érint mindaz, ami várható a továbbiakban, mint kisebbségi, mint pedig törvényhozási szempontból. Így hát a kora délutáni órákban sikerült elérnem Kelemen Hunort, az RMDSZ szövetségi elnökét, akit arra kértem, hogy a választások utáni, illetve hát a törvényhozás és a kormány megalakulása utáni helyzetet vázolja, és azt is ismertesse, hogy mi is történt a szövetség vezető testületeiben bekövetkezett változások kapcsán, illetve hogy mindez hogyan hatott ki az RMDSZ-hez közelinek tartott sajtó berkekben is. Tehát, tisztelt hölgyeim és uraim, a mai idei első napra kész műsor vendége Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Én is köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Boldog új esztendőt mindenkinek!
Köszönjük szépen, viszont kívánjuk önnek is. Hát vegyük akkor a tényeket. Jelen pillanatban van kormánya az országnak, megalakult az új törvényhozás, tehát úgy tűnik, hogy minden sínen van. Hátradőlhetünk? Minden rendben van most már Romániában? Az ő véleménye szerint és meglátása szerint?
Hát mondjuk hátradőlni nem dőlhetünk hátra soha, mert a napi munkát el kell végezni, és azt sem mondanám, hogy minden rendben van. Az történt, amit a választópolgárok akartak, hisz nagy többséggel a PCD-re szavaztak. A PCD-nek egymagában több mint 45%-a, 46%-a volt, és az ALDE-val társulva együtt 54%-os többséget tudtak alkotni, kormánykoalíciós többséget. Tehát nem történt semmi olyan váratlan dolog, ami a választási eredményeket felülírta volna, és ezért én azt gondolom, hogy ezzel meg kell tudnia békülni mindenkinek, annak is, aki örült az eredménynek, és főleg annak, aki nem örült ennek az eredménynek. A választópolgároknak mindig igazuk van, és hogyha ők ekkora többséggel a PCD-t szavazták meg, akkor a következő esztendők erről fognak szólni, egy szocialista, liberális kormánykoalícióról. Azon kívül pedig gond van jó bőven, hisz egy új esztendő kezdetét vette, nincsen még költségvetése az országnak, és a következő hetekben derül ki, hogy az új kormánykoalíció a költségvetést hogyan rakja össze, a költségvetésbe mire mennyi pénz jut, és 2017-et gazdasági értelemben, szociális értelemben, a beruházásokat figyelembe véve az új költségvetés fogja meghatározni. Azon kívül pedig természetesen nekünk is feladatunk van a parlamentben, hisz azt, amit megígértünk, valamilyen módon nekünk be kell tartani, meg kell próbálni betartani, és a 6,5-6,6%-unkhoz hozzá kell tennünk, meg kell próbálnunk hozzátenni azt a 44-45%-ot, amiből lesz egy 50% fölötti többség, és törvénymódosításokat, törvénykezdeményezéseket el lehet fogadni, és ugye ezért mi azt az utat választottuk, hogy a kormánykoalícióval egy parlamenti együttműködést alakítunk ki. Ezt is meg kell indokolni, mert ez sem egy olyan dolog, ami magától értetődő. Nekünk tulajdonképpen a következő lehetőségek látszottak, a következő lehetőségek álltak előttünk. A kormányzás, de hát az nem merült föl sem a mi részünkről, sem a kormánykoalíció részéről, hisz nekik megvan aritmetikailag az 54%-uk. Az obstruktív ellenzéki álláspont az viszonylag jól hangzik, és akár még vállalhatónak is tekinthetjük, hogyha a politikai logika mentén úgy számolunk, hogy váltó pártá lehet növekedni. Tehát az, aki az obstruktív ellenzéki álláspontra helyezkedik, az a mostani kormánykoalíciót 4 év múlva le tudja váltani, tud növekedni 30%-ra, 40%-ra. Ez a Romániai Magyar Demokrata Szövetség esetében nem életszerű, és ezért választottuk azt, hogy egy parlamenti együttműködést fogunk kialakítani, mert valakibe kapaszkodni kell, partnereket kell keresni, másképpen a legkisebb szándékot sem lehet megvalósítani, a legegyszerűbb kezdeményezés sem lehet a parlamenten átvinni, és ellenzéki oldalon azt kell látni, hogy teljes káosz van még most is. A liberális párt nem hogy utat keres, hanem egyáltalán azt keresi, hogy egybe tud-e maradni, a szétesés szélén van. Bosescu éppen csak, hogy bejutott a parlamentbe, és ott van az az alakulat, amelyről nem lehet tudni, hogy hová jön és hova megy. Ez a mentsük meg együtt Romániát, vagy együtt megmentjük Romániát, az úszéré. Tehát tulajdonképpen a másik oldalon, az ellenzéki oldalon nem igazán találni ma olyan partnert, vagy partnereket, akikkel lehet egy többséget alakítani, és lehet egy többségre alapozva majd elfogadni törvényeket, akár a nyelvhasználatról legyen szó, akár a más kisebbségi jogok érvényesítéséről, jogbővítésről, joggyakorlatról. Tehát ez a rációja annak, hogy mi az együttműködést választottuk a kormánykoalícióval, a parlamenti együttműködést, és remélem, hogy tartalommal meg tudjuk tölteni, mert a román-magyar viszony, többség-kisebbség viszonyának a rendezése az én szerintem kulcsfontosságú. Másrészt pedig a kormányprogramban vannak olyan részek, kitételek, amelyek a mi választási programunkban is benne voltak, akár tételesen is sorolhatnám a családi adóztatástól kezdve a minimálbér emeléséig, a nyugdíjak értékállóságának a megerősítéséig, a beruházásokig, infrastruktúra, erdélyi autópálya, vagy akár a vállalkozóknak a startup programok beindítása. Tehát jó néhány olyan kezdeményezés, amelyet mi is támogatunk, mi is előre vetítettünk, az a kormányprogramban is helyet kapott, ezek vállalható dolgok, hisz szükség van arra, hogy gazdasági, szociális értelemben is egy kiszámíthatóság és növekedés legyen.
Partnereket kerestünk vállalásaink betartására, ezzel a jeligével szólalt fel akkor a parlamentben, amikor elfogadták az új kabinetnek az összetételét. Persze egy-két kivétellel egyet is értettek az összetételével, ezen már túl vagyunk. Ami hosszú idő óta először fordul elő, hogy a kisebbségekre vonatkozó fejezet is a 170 oldalas kormányprogramban mintegy 2 oldal a kisebbségek jogairól szól, ez is rendben van. Na most az én kérdésem az, hogy a vállalások közül nem igazán találtam rá az úgymond Erdély központú kampány ígéreteknek a megvalósítására. Ezt hogyan látják, hogyan tudják átvinni a jelenlegi kabinetten, vagy milyen esélyekkel lehet ezeket az akkor feltett vállalásokat megvalósítani?
Erre azonnal visszatérek, és néhány példát fogok adni, de a kormány listáról azért egy mondatot még mondok, mert fontos tudnia minden magyar embernek, fontos tudnia a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak is, hogy amennyiben lehetőségünk lett volna külön szavazni a miniszterekről, ezt a parlamenti eljárás nem teszi lehetővé, hisz listát kell szavazni titkos szavazással, egy golyós szavazással és programot, akkor nem szavaztuk volna meg biztos a munkaügyi minisztert, Liao Guta Vasilescut, mert róla tudjuk, ismerjük, hogy magyar ellenes kijelentései voltak. Ezt el is mondtuk a parlamentben, elmondtuk a kormánykoalíció vezetőinek is, és ők azt mondták, hogy a felelősség a miniszterelnök és a kormánykoalíció vezetőjé, és ők garantálták, hogy miniszterként nem fordulhat elő az, hogy akár kijelentéseiben, akár döntéseiben magyar ellenes legyen egy miniszter, de mondom még egyszer, ha lehetőség lett volna külön szavazni minden miniszterről, akkor mi a munkaügyi minisztert nem tudtuk volna megszavazni. Másrészt volt olyan is, hogy kisebbségi fejezet nélkül futott neki a kormányzásnak egy kormánykoalíció. Volt úgy is, hogy csak néhány mondat, volt úgy is, hogy több mint két oldal volt a kormányprogramban a kisebbségekről. A legfontosabb az, hogy a szándékot azt lehet érvényesíteni, hogy csak egy írott papír marad-e a kormányprogram, vagy abból minél több dolog érvényesül, és így a kisebbségi előírások is az az általános keret, amit egyébként én nem tartok rossznak, az tartalommal megtölthető-e. Na most az erdélyi központuság, hogyha azt nézzük, hogy a decentralizáció, beleértve a fiszkális decentralizáció is a kormányprogramnak része és a parlamenti megállapodásoknak a része, akkor ez már is az egyik olyan értéket jelenti, amit mi azokban az óriás plakátokban is hirdettünk, amikor azt mondtuk, hogy több pénzt hagyni az önkormányzatoknak, több pénzt hagyni az önkormányzatoknál. És ez az új adópolitikában, az új költségvetés politikában kell, hogy látszódjon, és ezt a központosítás leépítését, a decentralizációt, a pénzügyi decentralizációt is fontosnak tartjuk. Az Észak-Erdélyi autópálya, az erdélyi infrastruktúra megint csak azoknak az értékeknek a kormányprogramba való kivetítése, amelyről beszéltünk, és a türelem, a párbeszéd, az egymásra odafigyelés, a szolidaritás, a többség-kisebbség viszonyának a rendezése, a kölcsönös tisztelet elvének a elfogadása, ezek mind-mind azok az értékek, amelyekről nagyon sokat beszéltünk. Itt természetesen a jogállamiságról, az intézményrendszer megszilárdításáról a következő időszakban még nagyon sokat fog kelleni beszélnünk, ezek is a kampányunkban nagyon gyakran elhangzottak, mert úgy gondolok én ezekre, hogy amennyiben a jogállamiság sérül, amennyiben az általános szabadságelvek sérülnek, akkor ezeket rögtön a kisebbségek fogják először megérezni, és utána a kisebbségi jogok sérülnek, ezért számunkra rendkívül fontos, hogy a jogállamiságot megszilárdítsa a Románia a következő időszakban, hogy a döntések, a politikai döntések visszakerüljenek a politikai intézményekbe, így a parlamentbe, és nehol máshol hozzák meg ezeket a döntéseket. Tehát vannak olyan általunk felvállalt értékek, amelyek áttételesen vagy nagyon egyértelműen a kormányprogramban benne vannak a különböző fejezetekben, a szakpolitikai fejezetekben, és vannak olyan értékek, amelyeket ugyan a kormányprogram így egyértelműen nem ír elő, de azt az általános keretet tartalommal, ha meg tudjuk tölteni, akkor szerintem érvényesíthetőek. Itt most csupán az a kérdés, hogy ezek a partnerek, a kormánykoalíció tagjai, a kormánykoalíció maga, az a következő időszakban hogyan fog gondolkodni többség-kisebbség viszonyról, jogállamiságról, a kisebbségi jogok érvényesítéséről, az erdélyi magyarságot hogyan fogja nézni, hogyan fog ránk tekinteni. Én ezért mondtam a parlamenti beszédemben is, hogy elfogadhatatlan az, hogy folyamatosan megkérdőjelezik az erdélyi magyaroknak a lojalitását, és állandóan kockázati tényezőt, veszélyt látnak bennünk, és az elfogadhatatlan. Abból kell kiindulni, hogy az erdélyi magyarok az ország számára, a társadalom számára semmiféle veszélyt nem jelentenek, értéket alkotnak, értéket teremtenek munkájukkal, adóikkal, és itt akarnak maradni Romániában, a szülőföldjükön, Erdélyben.
Apropó, mi a helyzet a kormány megbízotti hivatalok megszüntetésének a javaslatával, mert hogy ez is a programjuk része volt a választási kampányban, és csak halkan jegyezném meg, hogy a székelyföldi megyékben azok a kellemetlenkedő prefektusok, akik több jogi eljárást is indítottak a magyar közösség képviselői ellen, azokat a korábbi Viktor Ponta kabinet nevezte ki.
A kormányhivatalok, vagy főispánok, vagy prefektusok megszüntetése, az intézmény megszüntetése alkotmánymódosítással lehetséges, mert az alkotmány írja elő, és az alkotmánymódosítás, vagy egy új alkotmány lenne az a keret, amikor ezt az ügyet lehetne tárgyalni. Én továbbra is fenntartom és fenntartjuk, hogy prefektusokra, ilyen típusú főispáni intézményekre nincsen szükség. addig, amíg az alkotmány nem változik, addig viszont nem lehet őket megszüntetni, viszont a túlkapásaikat, azt, hogy időnként önjáróan, máskor pedig nem is tudni, hogy honnan érkező parancsra ugorván a kisebbségeknek, különösen a magyar közösségnek nekirontanak, azt nem lehet elfogadni. Az a változás mindenféleképpen látható, hogy a prefektusokat, alprefektusokat most már nem az újunk mögé bújva, hanem egészen nyíltan politikai kinevezettekként fogják a megyékre, a megyék élére, a megyékbe kinevezni, és én azt gondolom, hogy ez jó, mert eddig eljátszotta minden egyes kormány, maga a technokrata kormány is, hogy ezeknek semmi köze a politikához, de közben mindenki tudta, hogy gyakorlatilag ezek politikai döntések. De magának az intézménynek a megszüntetése az alkotmánymódosítás nélkül nem lehetséges. Hogy alkotmánymódosításra, vagy egy új alkotmányra sort lehet-e keríteni ebben a ciklusban, én ma ezzel kapcsolatosan szkeptikus vagyok. Szeretnénk, hogyha lenne egy új alkotmány, ez lenne a jó verzió. Ha ez nem lehetséges, akkor az alkotmányt módosítani kellene, de ebben a pillanatban nem látom én azt a kétharmados többséget mindkét házban, majd az együttes ülésen, amely egy mindenki számára elfogadható alkotmánymódosítással vagy új alkotmánnyal elő tudna állni. Nem mondom, hogy ez nem lesz lehetséges, később átalakulhatnak a politikai erőviszonyok. Sajnos Romániában ez a politikai vándorlás, egyik helyen kapunk mandátumot, másik helyen folytatjuk a politizálást, sajnos gyakori, és ez az egyik rákfenéje, ez az egyik krónikus betegség a román politikának, de éppen azért, mert ezt sem lehet alkotmánymódosítás nélkül megszüntetni, előállhat az is, hogy a mostani kormánykoalíciónak néhány hónap múlva sokkal erősebb, nagyobb többsége lesz, mint ahogy a mandátumukat kezdték. És akkor elképzelhető az alkotmánymódosítás gondolatának a felvetése, megvalósítása. Ma nem látom ezt lehetségesnek még.
Mindenképpen tárgyalásokra kerül sor, és ez még a jövő zenéje. Na most az önök szempontjából akkor néhány további mérföldkövet említsünk meg. Milyen gyakorisággal egyeztetnek a kormánykoalíció alkotópártoknak a képviselőivel, mert azt is kihangsúlyozta, hogy egyezmény megszületett, de ez nem végleges, ami nem állandó vagy évekig tartó határidejű, hanem akármikor megszüntethető.
A kormánykoalíció azt vállalta, hogy a kormány kezdeményezéseiről, törvénykezdeményezésekről, módosításokról egyeztet velünk, amennyiben azt akarja, hogy támogassuk ezeket a kezdeményezéseket, beleértve a költségvetést is. A frakcióvezetők hetente találkoznak, hetente egyeztetnek, és pártelnöki szinten ahányszor szükség van, de legalább havonta egyszer áttekintjük a törvénykezdeményezéseket és a közpolitikai kezdeményezéseket. A tavaszi parlamenti ülésszak végén pedig, úgy ahogy ezt természetesnek tartom én, kiértékeljük ezt az együttműködést, amennyiben korrekt és partneri és párbeszéden alapul és tartalommal megtölthető, akkor azt gondolom, hogy lehet folytatni, amennyiben nem, akkor föl lehet mondani, de először ki kell próbálni, először meg kell próbálni, hogy komolyan gondolta a kormánykoalíció, komolyan gondolják-e azt, amit a megbeszéléseken kijelentettek, és azt, amit aláírtak. Én azt gondolom, hogy ez valamikor a nyár elejére, tavasz végére ki fog derülni. De az egyeztetések azok így fognak történni, frakcióvezetők szintjén és pártelnöki szinten.
És ha valami közbe jön, akkor akármelyik pillanatban megszüntethető ez az egyezmény.
Ja, persze, nekünk már van gyakorlatunk abban, hogy ilyen parlament együttműködést hogyan kell érvényesíteni, és azt is bebizonyítottuk a kételkedők számára, hogy amennyiben egy együttműködés nem működik valami miatt, egy együttműködés nem lehetséges, tartalommal nem tölthető meg, akkor fel tudunk állni az asztaltól, és tovább tudunk állni. Bennünket nem érdekelnek más egyéb ügyek sem, székek sem, tisztségek, csak az, hogy ha valamit közösen eldöntöttünk, ha valamit közösen kigondoltunk, hogyha az erdélyi magyar ügyét előrébb tudjuk vinni, és van hozzá partnerünk, akkor az adott szavához mindenki tud-e ragaszkodni, betartja az adott szót. 2014-ben én magam is, a szövetség is, amikor úgy láttuk, hogy egy koalíció nem működik, fölálltunk az asztaltól, és tovább mentünk. Ez a parlamenti együttműködés esetében is így kell, hogy történjen. Megpróbáljuk jó hiszeműen tartalommal megtölteni, én bízom benne, hogy sikerülni fog. Mindenkinek ez lenne az érdeke egyébként, a kormánykoalíciónak is, romániségnek is, hogy a román-magyar viszony, a többség-kisebbség viszonya az egy normalizálódó, rendezett viszony legyen, a kölcsönös tiszteletre alapuló viszony legyen. Amennyiben nem lehet ezekkel a partnerekkel ezt végigvinni, akkor természetesen más utat is lehet keresni, más utat is tudunk keresni.
Vesztese lehet-e az RMDS, illetve hát az erdélyi magyarság az egyre elbírgesedő államelnök, szociáldemokrata párt elnök közötti viszonynak?
Én azt gondolom, hogy amennyiben a közérdeket, a közjót veszik figyelemben, akkor mind az államelnök, mind a házelnöke, a szociáldemokrata párt elnöke jobb belátásra kell, hogy térjen. Én megértek mindent, megértem azt is, hogy egymással nem tudnak szót érteni, de nem lehet a kormányzás, nem lehet az államigazgatás két személynek, akár jogos, akár kevésbé jogos ellentétén alapuló, és a működést nem lehet erre építeni. Tehát én azt gondolom, hogy a közjó, a közérdek azt kívánja, hogy intézményes kapcsolat legyen a kormány, a parlament, az államelnöki hivatal között, és hogyha olyan ügyek vannak függőben, ahol a bíróságnak kell kimondania az utolsó szót, ott a bíróság majd ki fogja mondani az utolsó szót, vagy az alkotmánybíróság, és azt tiszteletbe tartja mindenki, de teljesen értelmetlennek tartom azt, hogy a közjó, a közérdek szolgálata helyett egymást pofozzák reggeltől estig.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kelemen Hunor, szövetségi elnök úr, a beszélgetés második részében teljes mértékben fókuszáljunk az erdélyi magyarokat érintő közvetlen kérdésre, illetve hát a szövetség vezetésének házatáján történt utóbbi napokban közzétett eseményekre. Talán kezdjük azzal, hogy visszatekintve ugyebár a jelenlegi kormányzásra, illetve azokra az ígéretekre, amelyek nagyban segíthetnék a magyar közösséget. Itt természetesen, hogy a Művelődésügyi Minisztérium keretében alakítandó államtitkári tisztség létrehozására gondolok. Nos, hogy állnak a tárgyalások, és mikorra várható konkrét lépés ebben a kérdésben?
Egy olyan struktúrát hozzanak létre a Kulturális Minisztériumon belül, mint az Oktatási Minisztériumon belül, mert a névváltoztatással, a tárcának a névváltoztatásával egy rossz üzenetet közvetítettek a társadalom felé, egy kizárólagosságra törekvő üzenetet azzal, hogy a tárca nevébe bevették a nemzeti identitás szó összetételt is. És ezért kértük, hogy a kizárólagosság üzenete csak akkor árnyalható, ha létrehoznak egy olyan struktúrát, amely a nemzeti kisebbségek kultúrájára, identitására, annak támogatására fókuszál. Erre ígéretet tettek. Egyébként én azt sem tartanám butaságnak, hogy a tanügyminisztériumi hagyományhoz hasonlóan a kulturális minisztériumban is megteremtsék azt a hagyományt, hogy legyen egy erős államtitkárság, amely a kisebbségek kultúráját, identitását támogatja, mint ahogy van az oktatási minisztériumban is a kisebbségi oktatásra vonatkozóan. Függetlenül attól, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség ellenzékben van, kormányon van, vagy parlamenti együttműködést próbál kialakítani egyik vagy másik román párttal. Arról nem volt szó, hogy ez az RMDS helye, arról nem volt szó, hogy erre az RMDS fog javaslatot tenni, ez is elképzelhető. Hogy ez a struktúra létrejön-e vagy nem, az majd akkor fog kiderülni, amikor a Kulturális Minisztériumnak a működési és szervezési szabályzatát a kormány elfogadja, gondolom, hogy január vége, február eleje lehet az a pillanat, amikor ez megtörténik, de ígéretet kaptunk arra, hogy egy ilyen struktúrát létre fognak hozni. Egyébként most a kulturális tárcánál a technokrata kormányzásnak a végére annyi államtitkár van, hogy ennyi államtitkár soha nem dolgozott a kulturális tárcánál, tehát még csak azt sem kell mondani, hogy az új kormány új államtitkárságokat hoz létre, csupán az egyik államtitkárságot átalakítva erre a célra kellene fordítani. Én remélem, hogy betartják az ígéretüket, amennyiben tőlünk kérnek javaslatot ennek a tisztségnek a betöltésére. Mi tudunk javasolni olyan szakembert, aki nem csak a magyar kultúrát, hanem a romániai kisebbségek kultúráját is jól ismeri, és megfelelőképpen ellátja ezt a feladatot, de mondom, erről nem volt szó, mi ezt így explicitan nem kértük, mi inkább az elvre próbáltunk fókuszálni.
Meglepő módon megdöbbentő változások történtek az RMDSZ csúcsvezetésében, és itt elsősorban derült égből villámcsapásként látott napvilágot az a hír, miszerint Kovács Péter ügyvezető elnök úr távozni óhajt a szövetség éléről. Most ezzel kapcsolatosan mit tud mondani? Milyen okai vannak ennek, vagy egyáltalán hogyan vette tudomásul Kelemen Hunor azt, hogy a jobb keze, a korábbi partnere távozni készül az RMDSZ-ből?
Teljes mértékben személyes döntése ez Kovács Péternek, és valamikor november végén, december elején jelezte nekem, hogy váltani szeretne. Úgy érzi, hogy egy olyan pillanatban van, amikor ki akar próbálni valami egyebet, vissza akar térni, ahogy ő fogalmazott, a régi szerelméhez, hisz a sajtóban kezdte 18-19 évvel ezelőtt a munkát, és abban maradtunk, hogy a kampány végén teszi meg ezt a lépést, a kampányt együtt végig fogjuk vinni. Bizonyos mértékben engem is meglepett, hisz én Kovács Péterrel az elmúlt 6 esztendőben kiválóan együtt dolgoztam, azt is mondhatnám, hogy jól kiegészítettük egymást, és egy nagyon jó partnerem volt, nagyon jó munkatársam volt, ezt a 6 évet külön köszönöm neki, viszont azt mondtam, hogy amikor valaki személyes döntését így fogalmazza meg, és így próbálja a személyes vagy szakmai életét tovább vinni, akkor nekem ezelőtt csak egy dolgot lehet tennem, hogy elfogadom tisztelettel, és amennyiben rajtam múlik, próbálom segíteni azt, hogy megtalálja az ő általa jónak tartott utat, az ő általa jónak tartott váltáshoz próbálok segítséget nyújtani. De én nem kértem, föl sem merült bennem, meg sem fordult a fejemben Kovács Pétertől, hogy egy ilyen váltásra gondoljon. Másrészt pedig hát bebizonyítottuk együtt valóban, azt gondolom, hogy az elmúlt esztendőben is két választási kampányt sikeresen végig tudtunk vinni. Nagyon jól előkészítve, nagyon jól végig pörgetve a parlamenti választási kampányt is, szakmailag is, politikailag is, és ez így volt az elmúlt években sok-sok olyan nehéz pillanaton együtt átvezettük a szövetséget, azt gondolom, ami semmiféleképpen nem indokolta azt, hogy ő ezt a döntést most meghozza, de a személyes döntéseket nem kell sokat kommentálni, el kell tudnunk fogadni, én elfogadtam, és mondom, még egyszer köszönöm Péternek az elmúlt 6 esztendőt is, illetve a szövetségben eltöltött 18 évet.
Sajtóinformációk szerint belső konfliktus volt a szövetség csúcsvezetésében, és itt elsősorban a szövetségi elnöki hivatal néhány munkatársával volt konfliktusban Kovács Péter, többek között ez is okozhatta a döntésének a hátterét. Létezik személyes konfliktus a csúcsvezetésben jelen pillanatban az RMDSZ-ben, tisztelt elnök úr?
Viták mindig voltak, viták mindig lesznek. Személyes konfliktusok pedig a szövetség működését soha nem árnyékolták be, nem befolyásolják, és nem is befolyásolhatják. Akkor, amikor a szövetségről van szó, akkor és a döntéseket meg kell hoznunk, akkor mindig minden egyéb vitát fölül tudunk írni. Nekem nem volt semmiféle személyes konfliktusom, meg nincsen személyes konfliktusom a kollégánkkal, de hát az ügyvezető elnökségen belül is mindig, minden időben, amikor én voltam az ügyvezető elnök, akkor is, amikor Takács Csaba volt az ügyvezető elnök, akkor is voltak viták, és ez a világ legtermészetesebb dolga, mint ahogy az új lenyomatunk is mindegyikünké más, így a habitusunk, a személyiségünk is mindegyikünké más, a vélekedésünk is más. Tehát, hogy egyformák legyünk, hogy mindenbe katonásan egyet gondoljunk, az elképzelhetetlen. És az elmúlt években sok olyan belső vita volt, amit szerencsésen áthidaltunk, megbeszéltük a dolgokat, a közös döntéshez mindenki ragaszkodott, úgyhogy én ezen túlságosan sokat azért nem időznék ezzel, mert nincsen olyan csapat, nincsen olyan szervezet, ahol ne lennének esetleg véleménykülönbségek, de ez egy szervezetnek a működését soha nem befolyásolhatja.
Arra viszont nincs túl sok idő, hogy Kovács Péter utódját megtalálják erre. Ha minden igaz, akkor valamikor most január folyamán sor is kerül a szövetségi képviselők tanácsának ülése, fogja megnevezni. Valamelyest úgy tűnt, hogy tényleg meglepte önt is az ügyvezető elnök úr döntése, mert hogy korábbi sajtónyilatkozatok szerint nem gondolt még utódjára. Gondolom, hogy néhány nap után azért már van kiszemelt jelölt, akit majd a SKT elé fog terjeszteni. Tehát mikor lesz SKT ülés, és nem kérek nevet, de hány jelöltje van Kelemen Hunor szövetségi elnöknek az ügyvezető elnöki tisztségre?
Nem is tudnék nevet adni, hisz nem született meg a döntésem, hogy kit javasoljak. Van több olyan ember, aki el tudja látni ezt a munkát, meg vagyok győződve, és 28-án lesz a szövetségi képviselő tanácsának az ülése Marosvásárhelyen. Addigra biztos, hogy lesz jelölt. Szerintem sokkal korábban, néhány napon belül biztos, hogy lesz jelölt, de nem szeretnék én ma még nevekről beszélni, mert előbb ezt nekem kell átgondolnom, és a döntést nekem kell meghoznom. 28-án az SKT előtt szeretném az új jelöltet bemutatni, és az SKT napja előtt megerősítenie.
Megértem az óhaját, nem is feszegetem tovább a húrt, viszont egy közvetlen munkatársát is elveszítette, kicsit drámai a fogalmazás, mert hogy nagydebreceni hajnal korábbi sajtótanácsosa váltott, és a Progressz Alapítványnak az élére került. Na most ennek nem volt következmények nélküli hatása, mert hogy ugyebár az Erdélyi Riport pillanatnyi felfüggesztésével járt együtt. Van-e valami politikai háttere ennek? Esetleg olyan sugallatok is voltak, hogy ez a Markói hagyatéknak a felszámolásaként tekinthető. Tehát, tisztelt elnök úr, van-e egyáltalán valami információ ezzel a váltással kapcsolatosan?
Egyrészt debreceni hajnal már az önkormányzati választások végén jelezte, hogy nem folytatja a munkát, abban maradtunk, hogy a választási kampány, a parlamenti választási kampány végéig marad, mert ez is egy olyan feladat, amelyet egyik napról a másikra, különösen egy kampányidőszakban nem egyszerű átadni. Tehát ez nem volt meglepetés, ezt már az önkormányzati választások után megbeszéltük, csak a két választást le akartuk zárni. Ez hajnalnak a döntése, megint csak tiszteletbe tartom, és azóta van egy új kollega, egy új régi kollega, aki ezt a munkát ellátja. A kommunikációs csapatot is újra fogjuk szervezni a következő hetekben. Ami az Erdélyi Riportot illeti, nem tartom túlságosan szerencsésnek, amikor valaki úgy fogalmaz, hogy a Markói hagyatéknak a felszámolása semmi köze ehhez, ez egy teljesen rossz indulatú és minden alapot nélkülöző beállítás. Tehát valamikor a Kós Károly Alapítvány adta ki az Erdélyi Riportot, akkor, amikor még print formájában is megjelent, akkor Markó Béla, mint a Kós Károly Alapítvány elnöke vezette ennek a kiadását, a kiadói részt ő vállalta. Az Erdélyi Riport akkor túlköltekezte magát, csődbe ment a cég, megpróbáltuk megmenteni a brandet, megszűnt a print kiadása, és ugye azt akkor nem is én döntöttem el, de én akkor is támogattam azt, mert egy akkora veszteséget, amit ők egy esztendő alatt, vagy másfél esztendő alatt összehoztak, azt nem lehetett se onnan előállítani. Akkor azt mondtuk, 2015-öt írunk, hogy az online változatot a Progressz Alapítvány megpróbálja kiadni, és egy több mint másfél esztendős, majdnem két esztendős várakozás után a kiadó úgy döntött, hogy szünetelteti az Erdélyi Riportnak a kiadását, ugyanis az elmúlt években nem hozta be, nem teljesítette a hozzáfűzött reményeket. Tehát, hogyha naponta van 300-400 látogatója egy online felületnek, az kevesebb, mint egy jól megírt blog. És én azt gondolom, hogy ilyen értelemben nem kell semmi mással összefüggésbe hozni, sem a Markó Béla politikai örökségével, sem a Fidesszel, sem semmiféle egyébbel, csupán azzal, hogy akik ezt az online felületet készítették, ők mind másod vagy harmadállásban tették, kivéve a takarítónőt, ha jól emlékszem, aki a szerkesztőségben a takarítást végezte, és mindegyiküknek ez másod-harmadrangú feladat volt, és ez megérződött a tartalmon. Hol frissült, hol nem frissült, jól frissült, rosszul frissült, és mindenki ezek közül a sajtóban dolgozik, a sajtóban maradt. Van, akinek naponta egy óra áll a közszolgálati rádióban a rendelkezésére, van, aki irodalmi lapot, vagy kulturális lapot szerkeszt, tehát senki nem maradt az utcán, és az erdélyi riporttal kapcsolatosan pedig a Progress kiadó keresi azt a megoldást, hogy egy heti gyakorisággal frissülő ugyancsak online médiát újraindítson a következő hónapokban. Hogy mikor fog ez megtörténni, 2-3 hónap múlva, egy fél év múlva nem tudnám megmondani, végül is ez a kiadónak a dolga, de amihelyt a feltételek erre, a személyes feltételek kialakultak, akkor az erdélyi riport az újraindulhat. Tehát én azt gondolom, hogy ezt meg kell próbálni, tudom, hogy nem könnyű objektíven kezelni, és nem kell semmiféle konspirációt, semmiféle misztifikálást belemagyarázni, és mögötte nem kell látni semmi olyasmit, ami nincs, ami nem létezik.
Csak hogy ennek az esetnek további hullámverései mai napig tapasztalhatók két más, egyesek szerint RMDSZ-hez közeli online felületen, a muscle.ron és a transindex.ron, és ebben az esetben a pengeváltás mellett azért újságírókkal való szerződésbontásra is sor került. Van-e összefüggés a kettő között?
Nincs összefüggés. Most én nem tudom az összes belső viszonyt, mert tényleg nem vagyok az az ember, aki mindennel foglalkozik, vagy mindennel is, de azt tudom, hogy ott egyéves szerződések voltak, és nagyon sok esetben, különösen akik már meghaladták a nyugdíjas kort, vagy már túl vannak mondjuk a 70 esztendőn, azoknál a kiadó úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg a szerződést, és ezek nem bedolgozói szerződések voltak tudomásom szerint, de nem kívánom én különösebben kommentálni, mert a kiadó dolga ezzel foglalkozni. A munka megosztás az ezt is föltételezi, hogy én nem szólok bele, hogy ők milyen döntéseket hoznak, de összekapcsolni a kettőt teljesen értelmetlen. Megint csak azt mondom, hogy nincsen a kettőnek egymáshoz köze. Az, hogy egy naptári és költségvetési év végén születnek meg ilyen döntések, az azt gondolom, hogy a legtermészetesebb. Ezt nem évközben kell ezeket a döntéseket meghozni, nem az év negyedeknek az elején, a végén, hanem akkor, amikor egy év lezárul, amikor egy költségvetési év, egy naptári év lezárul. Tehát a két dolog abban az értelemben összefügg, hogy a költségvetési év a naptári év végén hozta meg ezeket a döntéseket a Progress kiadó.
Maradjunk a politikánál, akkor a sajtót hagyjuk a maga útján tovább menni. Köztudott az, hogy az összefogás eredményeként született jónak, nagyon jónak mondható eredmény a december 11-i parlamenti választáson magyar szempontból. Nos, a magyar polgári pártos kollégák hogyan integrálódtak az RMDSZ képviselőházi frakciójába, és hogyan tovább együttműködés az MPP-vel, hogyha lehet ilyesmiről beszélni?
De hogyan továbbra, azért nem kell, azt hiszem újabb választ adnom, csak azt, amit eddig mondtam, mert egy frakcióban ülünk, és a tervek szerint ezt a mandátumot így is kell végigvinni, így is akarjuk végigvinni, és a kezdet ehhez a legjobb volt. Tehát a képviselőházi frakcióban ül Bíró Zsolt és Kulcsák Ezra József, szakbizottságokba, ahová szerettek volna menni, oda tudtak menni, oktatási szakbizottságba, kisebbségi, emberjogi szakbizottságba. Kulcsát ez a József a frakciónak a titkára, hisz azt mondtuk, hogy együtt kell dolgoznunk, vegye ki a maga részét a frakció munkájából. Hát alig telt el két rövid ülésszak, a parlament megalakulása és a kormány beiktatása, és ez alatt azért még nagyon sok más munkát nem kellett végezni, de a kezdet az, én azt gondolom, hogy biztató, az rendben van, együtt dolgozunk, együtt képviseljük a romániai, erdélyi, magyar érdeket, a magyar ügyet, és bízom benne, hogy ez a maga részéről, a frakció részéről, az RMDSZ és az MPP részéről a következő hónapokban, években így marad, és mindenki hozzáteszi a legjobb tudás, a legjobb szándéka szerint azt, amit el tud végezni a parlamenti munkában, a szakbizottsági munkában, a plenáris ülésen.
Jelen pillanatban törvényhozási szempontból elméletileg vakáció van február 1-ig, de valószínűleg, hogy több rendkívüli ülésszakra is sor kerül, mert hát következik a költségvetésnek a kidolgozása, jóváhagyása, tehát a bizottságot dolgoznak. Az igaz, hogy jelen pillanatban egész Romániát sarki fagy bénítja meg. Gondolom, hogy a belpolitikai élet az azért nem fagyott meg teljesen. Tehát mi várható a következő napokban, hetekben a parlamenti vakáció végéig? Tisztelt Kelemen Hunor szövetségi elnök úr.
Állítólag a kormánykoalíció rendkívüli ülésszakot kíván összehívni, hisz a felhatalmazási törvényt megtámadta a liberális párt az alkotmánybíróságon, és ezért nem tudnak egyszerű kormányrendeleteket hozni. Kiderül, hogy erre lesz politikai akaratuk, vagy nem, mert a többségük megvan, hogy összehívják a rendkívüli ülésszakot. Az biztos, hogy valamikor január utolsó napjában egy rendkívüli ülésszakot össze fog kelleni hívni, azért, mert a költségvetésnek a vitáját el kell kezdeni a kormánynak. A beiktatás követően van szűk 3 hete, hogy elkészítse a költségvetés tervezetet. Nem tudjuk pontosan, hogy mit kaptak hagyatékul a volt kormánytól, a Csolos vezette kabinettől. Az biztos, hogy a 3 hét az nem hosszú idő, de talán arra elegendő, hogy a költségvetési törvénynek egy vitára alkalmas változatát a parlamentbe küldjék, mielőbb el kell kezdeni ennek a törvénynek a megvitatását és elfogadását.
Mindenképpen köszönöm ennek, hogy rendelkezésünkre állt, és ilyen őszintén tájékoztatott kényes kérdésekről is. Türelmetlenül várjuk a törvényhozási megvalósításokat, illetve bízunk benne, hogy az RMDSZ által a választási kampányban ígértek javarésze meg fog valósulni. Tisztelt Kelemen Hunor szövetségi elnök úr, köszönöm ennek a beszélgetést.
Én is tisztelettel köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az idei első napra kész műsor vendége Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke volt.